Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek, mindnyájan, akik várjátok az Urat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 154. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. Úr Jézus, mely igen drága. A 473. dicsérettel, amelyik a vízparancsolat, emeld fel szíved, nyisd meg, vagy füled nyisd meg.
Hadd nap minden dolgot.
ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra a 31. Zsoltár első 6 versében.
A karmesternek Dávid Zsoltára. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan. Fordíts felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős várom, segíts rajtam. Mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelgess engem nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem. Mert te vagy az erősségem, kezedre bízom lelkemet. Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük azt, hogy készülhetünk az előttünk álló időszakra, amikor sokan úgy gondolják, hogy a bőjt az valami veszteség és kínszenvedés, mi pedig tudjuk, hogy gazdagodás, növekedés, megerősödés, betöltetés a te ajándékaiddal. És hadd kérjünk arra, hogy úgy tudjunk ma készülni, élve a sákramentummal, hogy nyitottak legyünk, hogy el tudjuk engedni azokat a dolgainkat, amelyek betöltenek bennünket, de nem jó dolgok. Keserűvé tesznek, fáradtá tesznek. Ne ragaszkodjunk ezekhez, hanem vessük ki magunkból, mert ez az igazi bőjt. És ki tudjuk nyitni a szívünket, lelkünket arra, hogy te szent lelked betöltsön mindnyájunkat. Így kérünk, hogy légy velünk. Légy velünk akkor, amikor elmondjuk a bűnbánatnak igéit, ne formai legyen csupán, hanem valódi szándék legyen, valódi akarat, és add meg hozzá az erőt is, hogy amikor elmegyünk, azokat meg is tudjuk cselekedni. Kérünk arra, hogy a jövő hétnek minden napján a te dicsőségedre tudjunk élni, cselekedni. Így kérünk, hogy őrizd meg bennünket, kicsinyeket, nagyokat, az időseket, betegeket, egyaránt légy velünk ezen a mai istentiszteleten, ígéretet szerint. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérném szépen gyermekeket. Áldás, békesség. Na most mesélek nektek egy igazi vízi történetet. Beszélgettem egy ilyen idős, öreg, régi pecás bácsi, valaki mindenféléket átélt már. Nagyon megfogott az a történet, amit elmondott. Azon vitatkoztunk, hogy van-e kecsege a Dunába. Hát az milyen hal, ki látta már kecsegét? Hát nagyon érdekes, olyan csőre van, mint a kacsának oldal nézetből. Szóval ez egy nagyon nemes és nagyon ősi halfajta, és hála Istennek, van belőle. Ez azt jelenti, hogy tisztul a víz. Nem mióta tisztítják, azóta sok minden megjelenik, mert nem is gondoljuk. Na hát elég az hozzá, hogy ezt meg onnan tudta, hogy van kecsege, mert látott egy csúnyának mondott siklót, amint egy kis kecsegét elkapott, kivitt és meg akarta enni. Hát nyilván a siklónak is kell reggel, igaz? De hát azért mégiscsak kinek drukkolnánk ebben az esetben, hogy a kecsegének. Hát az volt a szerencséje a kecsegének, hogy kicsit nagyobb volt, sikló meg kicsi, hát nem bírta lenyelni, és ráadásul a csőrét fogta meg, az meg olyan kemény, hogy azt rághatja. Na erre mit csinált a halász? Oda ment, megfogta azt a kígyót, és kivette a kecsegét a szájából, és berakta a vízbe, meg elúszott. Ez egy jó történet, igaz? Elszabadult a kecsege, és lehet, hogy azóta már 10 kilósra is megnőtt. Én már nem fogom elengedni a kifogom, jó? Na de lényeg az, hogy elgondolkodtam ezen, hogy megfognék én egy ilyen rusnya férget minden. Mert mindent megfogok, de békát és kígyót nem. Ugye? Az valahogy ilyen ősi félelem, ösztön, utálat van bennem. Nem bántom őket, de nem fogdosom. Hogy szegény kecsegét, hogy csak megfogta volna, és én megyek arra, hát megette volna előbb-utóbb, mert én meg nem fogtam volna ezt a férget. Na, de még tovább gondolkodtam, hogy ez nem valami tisztességes magatartás, ugye, hogy azért, mert én utálom, meg iszonyodom tőle, hagytam volna, hogy megegye. Hát ez nem korrekt dolog, igaz? És még tovább lépnem, ugye miért viszonyodik az ember a kígyótól, mert ez egy ősi-ősi dolog, ugye a gonosznak a szimbóluma, ugye a sárkány meg a kígyó. És aztán még tovább gondoltam, hogy van egy énekünk, az eszembe jutott, hogy jöjj kedves vendég nálam száj, bűnömtől ne iszonyodjál. Ez egy karácsonyi ének. Jézusnak énekeljük, hogy jöjjön mi hozzánk. Be a mi szállásunkra, na, de hát egy bűnös ember az, ki a kígyónak a fogságába él, ugye, teremtés történetben megtanultuk, és iszonyodna tőle, akkor mi lenne? Hát nem szabadítana meg bennünket Jézus, azt mondja, hogy ez csúnya, igaz? Utána, hogy milyen csúnya, milyen rossz, milyen szörnyűséges, bűnös egy ember, meg gyerek, ez ott hagyna minket, hát hogy néznénk ki? Hát ő nem iszonyodik, hanem kiszabadít a kígyó szájából, azért, hogy aztán vidáman élhessünk szabadon benne a világban, mint az a kis kecsege. Oké? Megjegyezted? Jó, köszönöm szépen, áldás, békség, szervusztok. Most pedig a igehirdetésre készülve az énekkar fog énekelni. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott, ami számunkra az apostolok cselekedetéről írott könyv 24. részéből válogatott verseket olvasok. Pál apostol Félix helytartó előtt. Ezután Pál, mikor intett neki a helytartó, így beszélt: mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírájának a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében, Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni, de nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szittani, azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. És 22. verstől erre Félix elnapolt az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, így szólt, amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetbe Pál, de enyhén fogságba, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, ki zsidó származású volt, magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról meg jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hivatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az apostolok cselekedetéről írott könyvben haladunk egyre inkább, most már a vége felé. Pált elfogják Jeruzsálemben, és átszállítják a tulajdonképpeni helytartóságra, Cezáriában volt, és ez a bizonyos Lisziász, aki Jeruzsálemben megvédte, mert meglincselték volna, ez egy rendes katona ember volt, kiragadta tömegből, és aztán komoly kísérettel küldi Cezáriában. Itt pedig ez a bizonyos Félix volt a helytartó, ugye sok név jön itt majd elő, tehát igyekszünk megjegyezni. Félix az egy igazi apparátusbeli ember volt, tudunk róla ezt-azt. Pontosan tudta azt is, hogy Pál ártatlan, és közben szövögette a maga politikai érdekhálóját, hiszen komoly befolyása volt Jeruzsálemnek, Rómára, főként ilyen bankügyekben. Aztán elvárták ugyanakkor azt is tőle az udvar fel, hogy kíméletlen legyen, és magának a saját érdekeit is ugye szerette volna kellőképpen képviselni és kiaknázni. Mondhatni, hogy érdekből, intrikákból, gátlástalanságból szőtte ezt a politikai hálót maga körül. Nagyon érdekes az is, hogy Pál tulajdonképpen innentől kezdve végig fogoly most már, mindig a hatóságnak valamilyen fennhatósága alatt van, még akkor is, ha inkább csak házi, őrizetes sok esetben, de ez azt is jelenti, hogy folytonos érintkezésben van a római hatósággal, az állam apparátussal, és nem hatástalanul. Számos forrás van arról, hogy milyen mélyre süllyedt a birodalom, mondhatni, hogy az államgép rohadt már erősen. Ez a különös helyzet az, hogy Keresztelő János, ugye tudjuk, hogy milyen nagy hatással volt Heródesre, noha nem tudott Heródes kilépni a maga szituációjából. Jézus nagy hatással van Pilátusra és Pilátus feleségére, Pál meg egész sorát lehetne sorolni hatósági főembereknek, Festus után jön a helyi erő, ugye Agrippa és az ő felesége, aztán amikor hajóval viszik a hajólegénység, az ott lévő katonatisztek, végül pedig majd Rómába, szintén fogságba, azt írja a Filippi levélben, hogy ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet, tehát nagyon becsülték Pált, azért az emberi tartásért, és azért, hogy elvekért van bilincsben, és nem azért, mert valamit éppen elsikkasztott. Tehát izgalmas ez a helyzet, mert már komoly beszédeket tud mondani, akár Félixnek, akár Festusnak. Fogság nélkül bizonyára más felé vette volna az útját, nyilván Rómába előbb fölért volna, ott is nyilván a zsinagógával kezdte volna, hát ezek persze ilyen volnák, de szintén eljut Rómába, jó két év múlva, és így van módja, hogy gyakorlatilag ebben a két évben folytonosan az állami alkalmazottaknak prédikáljon. Hát ez egy külön terület, nem emlékszek rá, hogy lett volna valaha ilyen evangelizáció, hogy evangelizáció állami alkalmazottaknak. Ugye ez nem. De Pál ezt csinálja éveken keresztül, mert abban a helyzetbe kerül, és fölismeri Pál ezt a helyzetet. Nagyon érdekes, hogy a levelek, amelyeket valószínűleg innen írt ebből a két éves kényszerű és fölösleges fogságból, ugye akár a Filippi, akár a Efézusi levélre is gondolunk, ezek hatalmas levelek, tehát ez arra mutat, hogy Pál ebben a kényszerűségben, hogy a istrángot szaggatta volna leginkább, hogy mehessen, és tudja, hogy mindenki tudja, hogy ártatlan, ilyen leveleket produkál. Ugye római levélben írja ezt, hogy dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés, szerintem ez nem a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. Reménység pedig nem szégyenít meg, tehát már átminősítette ezt a két évet, ezt a keserves két évet, és a nagy cél elérésében, amelyikben nem tudott, ahogy mondtuk az előbb, indulni, és ugye a nagy cél az volt, hogy nem csak Róma, hanem az egész lakott föld vége, Hispánia, a római birodalomban, azt mondta, hogy ott a világ vége, nincs tovább. Ez az Jézus parancsa az, hogy az egész földre menjenek el, és hirdessék az evangéliumot. Ez most próbatételné nemesül ez a kényszer. Ugye, mégpedig békességes tűrésben lesz belőle igazán próbatétel, a próbatételnek pedig mindig értelme van, és ez az értelme, mint mondottam, éppen Pálnak az a nagy-nagy lelki-szellemi kincse, amit éppen az innen írt levelek jelentenek, amelyek bekerültek a Szentírásba, és előttünk ma, mint Isten igéje van. Tehát Isten nem értelmetlenül engedi ezt a helyzetet, és azt gondolom, hogy minden ilyen értelemben gondviselésszerűen történik, hiszen a fogságban van igazán biztonságban, meg akarják ölni, mégpedig fanatikusan, és nem hagyva, és utána menve, és mennek Cezáriába, és utána mennek Rómába, és mindenhova vádolják, tehát ez katonaság kellett, hogy ő biztonságban legyen, ugyanakkor evangelizálja az állami vezetőket, és rendkívüli lehetőségek nyílnak éppen ezáltal. Hát mi a következmény ennek a magatartásnak? Nagyon érdekes ez is, hogy mély benyomást tesz Félixre, és az ő feleségére, Druzillára, a későbbi utódjára is, majd Festusra, most nem olvastam belőle, és a helyi kiskirályra, Agrippára és Berenikére. Azért érdemes ezt a neveket megjegyezni, mert Agrippa ugye Herodesnek a fia, második fia, a Druzilla szintén testvére, tehát ez egy roppant súlyos erkölcsi helyzet volt, hogy Agrippa együtt él Berenikével, a testvérével, és mindehez ugye Druzilla a harmadik testvére, aki pedig Félixnek a harmadik felesége, ő pedig ugye aztán másodszor ment férhez. Tehát ez egy erkölcsi fertő, magyarán szólva, és ez az a helyzet, amiben semmi más nem segíthet, csak egy radikális váltás. Ezt nem lehet renoválni, és azt mondani, hogy megszépítjük meg, hát szánom, bánom, nem most már mindegy. Innen csak szakítani lehet, vagy pedig benne maradni ebben a nyomorúságban. Ugye ez nagyon érdekes, azt mondja az írás, hogy Félix sokat tudott erről a tanításra, tudnék az evangéliumról. Tehát egyik oldalon ez az ellentmondás, ami a birodalomban sajnos általában is jellemző volt, ez a mérhetetlen erkölcsi züllés, és mellette rendkívül korrupt volt a legtöbb hivatalnok, ezért is váltogatták őket ugye néhány éven belül. A felesége pedig Druzilla, ő pedig hát ismerte a törvényt. Azt a nevelést kapta, ugye itt egy vegyes házasságról van szó, magyarán szólva nem lehetett túlságosan jó a lelkiismerete, de gondoljuk csak meg, hogy a Félix, aki is maga is a feleségén keresztül tud a törvényről, hiszen nyilván sok mindent elmondott neki, Berenike az ő neveltetéséről. A másik oldalon pedig ott van az egységei között Cornélius, ugye, aki nem tett, vagy nem titkolta, amikor keresztényé lett, összehívta barátait, tehát a hadseregben mondhatni egyik oldalon az evangélium hangsúlya Cornéliuson, másikon a saját feleségről a törvény, tehát a keze ügyében van minden ennek az embernek ahhoz, hogy változtatni tudjon, hogy lássa, hogy merre van a kiút ebből az erkölcsi nyomorúságból. Hát nem volt teljesen műveletlen sem, viszont végtelenül cinikus és korrupt ember volt. Mélyre süllyedt a hivatalnoki létében és a magánéletében is, és Pál meg tudta fogni. Nagyon tanulságos ez, és érdemes ezen is elgondolkodni. Miért tudtak megfogni Pál? Mert Pál meg, ugye tudjuk, hogy a világon semmi érdek abban nem volt egyes egyedül a mélységes hite, hogy ő ezt csinálja. És az ilyen emberek meg szoktak rendülni, amikor találkoznak egy abszolút hiteles személyiség, akár akarom megfogni, nem tudom, hiteles az illető, valóban a Krisztusnak szolgálja, és semmi másnak. És semmi kísérletet nem tesz arra, hogy valami görbe úton szabadságához visszakerüljön, mert csak annyi kellett volna, hogy letesz Félixnek, nyilván szabott tarifa volt, és már is mehet. De Pál nem hajlandó erre. Miről beszélt neki Pál? Ugye azt mondja, hogy a Krisztus Jézusban való hitről egy először, hát mit jelenthetett ez? Azt gondolom, hogy ezt azért el tudjuk képzelni. A szenvedés történet nyilván meghatotta, a tanítások, a példázatok nagyon jó érthető, nagyon képszerű volt, a gyógyítás történetek lenyűgözték, a csodák, a nagy sorsfordító találkozások, tehát mindaz, ami Krisztusról elmondhatott neki Pál, az atyai házról, arról, hogy nyitott az Isten szíve, hogy hív bennünket, hogy az Isten kegyelmes, és az Isten országa örömét, a kegyelem feltétlenségét nagyon szívesen hallgatta Félix, és valószínű, hogy a felesége is, mert nincsenek előzményei az Isten kegyelmének, akkor, amikor az urasztalához is oda járulunk, tulajdonképpen nem kezdünk el egyenként vizsgálatot tartani, nincs előzmény, de van következmény. És hát ez nagyon érdekes, a következmény mit is ez? Azt mondja, hogy az igazság, önmegtartóztatás, ítélet. Igazságról szólni egy korrupt bírónak. Ez nagyon fájhatott neki. Megigazulásról beszélni annak a Druzillának, aki tulajdonképpen ugye a legsúlyosabb vétket követte, mert elhagyta népet, és egy pogánnyal él együtt. Önmegtartóztatásról szólni egy kicsapongó életet élő embereknek, társaságnak, és nyilvánvaló, hogy rossz lelkiismeretnek, ítéletről szólni. Ez Félix nagyon jól tudta, hiszen korszakos bűnöket kellett megítélnie, mint helytartónak időnként, hogy ez mit jelent. És ettől megrémül. Megrémül, és a viselkedése jellemző, nem akar tovább hallani ezekről a dolgokról. Nem kedves történetem az, amit egyszer még régen a televízióban láttam, hogy egy erdélyi nénikéről, aki hát még nem volt éppen nagyon keresztényi a tevékenységem, ilyen kis javas néni volt, de ment hozzá a szekú. És beszélt, persze, beszélt, és beszélt a túlvilágról és a mennyországról nagyon szép dolgokat, ezt ő mesélte el, tetsz a tévében, hogy szerették hallani a szekusok, hogy milyen jó lesz a mennyországban. Tehát ezek is olyan emberek voltak, akik igényeltek valami szépet, kedveset, de amikor az utolsó ítéletről kezdett beszélni, akkor ugye pánikba estek, és kimenekültek a nénitől. Hát ilyen az ember, ugye, a következményeket nem akarja hallani, hát így nem akarta ez a Festus sem hallani. Két év, tehát ugye Pálnak ez helyben járás volt, legalábbis látszólagos, Félixnek és Druzillának a kegyelmi ideje volt ez. Tehát egy ilyen lehetőség, amivel nem tudtak élni, hogy ott van a saját házában gyakorlatilag az evangélium nagy szolgája, nem voltak érintetlenek az evangéliumtól, de el kellett volna engedni addigi életüket, és ezt túl soknak találták. De gondoljunk csak a Máté 13-ban magvető példázatára, amikor azt mondja, hogy akinél pedig a tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja, és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Hát ez tipikusan ez a helyzet volt, mert két úrnak nem lehet szolgálni, aki megpróbálja, az már is a mammon uralma alatt áll, de ez a nagy önáltatás, hogy mégiscsak lehet, nem lehet. Ezt sajnos látni kell, sokan nehezen veszik tudomásul. Azt is mondhatjuk, tehát, hogy Félixnek bizony a felesége, Druzilla lehetett volna a jó szelleme is, végül is neveltetésénől fogva, ismerte az írást, a prófétákat, de hát nem a rossz szelleme, vagy jó szelleme volt, hanem rossz szelleme. Nem akart és nem tudott változtatni. Félix pedig nem tudott kilépni a régi gyakorlatából, tudott Pál adományáról is, nem lehetett az kis summa, hiszen Pál éppen a saját védelmében beszél arról, hogy azért jött Jeruzsámba, hogy ezt az éhezőknek átadja, nem pedig azért, hogy bármi lázítást csináljon. És talán azt hitte, hogy ahol ennyi van, ott nakad neki is. Egy nagyon tipikus gondolat, ez úgy látszik, hogy a kezdetektől fogva ott van ez a mondat, hogy van ezeknek pénzük, ugye? Milyen érdekes, ugye az egyházban nagyon sokan meg, hogy van ezeknek pénzük. Nem gondolja azt, hogy aki ad, az lehet, hogy mindent odaad. Nincs pénzük. Ugye ez a világi gondolkodás, ennyit tud adni, akkor a fölöslegéből ad, tehát ott még van. És nem ismeri azt a fajta mentalitást, amit Jézus példának állít oda, hogy az özvegyasszony két filléréről, hogyha odaad szívbe, akkor esetleg annyi marad csak, hogy éppen éhen ne haljon, vagy még annyi sem. Föl sem merül. Ugye, minden esetre Félixnek ez egy nagy gyengéje, hogy korrupt, ugye, és fogságban hagyja Pált, mondja az írás, mert kedvébe akart járni a zsidóknak, tehát ez azt is jelenti, hogy másik meg a politikai érdek, amelyik felülírja a tisztességes eljárást és viselkedést, mert mentek Félixről is a jelentések Rómába, neki is megvoltak a kémei mindenhol, tehát igyekeztek egymás torkán tartani a kést, és ugyanakkor együttműködni is. Tehát látta saját nyomorúságát, de mi hiányzott belőle? A szembenézés, bátorság, annak kimondása, hogy milyen élet is az övé, és kapott egy hatalmas esélyt. Ez egy történelmi esély, hiszen ott van Pál, és voltak még keresztény katonái is, ugye Cornélius háza népe, mindjárt gyülekezete is lehetett volna, akik támogatták volna ebben a lépésében, de nem tudta felvállalni az evangélium következményeit, az igazságot, azt, hogy akkor a sajátomról le kell mondani, a Krisztusban kapott igazság elfogadását, azt, hogy életszentséget kell gyakorolni, és a bűneit néven nevezni, és megtagadni, ugye, elítélni. Minden esetre azt hiszem, hogy nagyon érdekes ez a történet, és ezeknek a figuráknak a története nyilván ezért is írta le ezt ilyen részletesen Lukács, amikor megírta az apostolok cselekedetét, és Kornélius, illetve Félixről elmondhatjuk, hogy bizony légüres térbe került ebben a sem-sem állapotban, a senki földjére. Hát érdemes nekünk most már befejezés, ugye ennyit mondani, mondok csak csupán, hogy érdemes végig gondolni, a úrvacsora jó alkalom erre, hogy nem rekedtünk-e meg esetleg valahol, mi is félúton adjon nekünk elegendő bátorságot az Isten szent lelke, hogy döntésre jussunk, hogyha meg kellett volna lépni már sok mindent, akkor ezt lépjük meg az Isten szerint való úton. Amen. A 226-ot keressük ki, 226 első, második versét, és egyben az úrvacsorára is készülünk.
Kedves testvérek, hallgassuk meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát, legbővebben erénybe adja ezt Pál apostol a Korintusbeliek gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porat is, miután megvacsorált, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, most pedig hajtsuk meg fejünket és lelkünket imádságban. Urunk, Hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, hogy elkészítetted ezt az úri vacsorát. A te meghívásodra itt lehetünk most, akkor is, hogyha töredelmesen érkeztünk, botorkálva az életünkben. Te pontosan ismersz bennünket, és mindazzal együtt hívsz ide, és pont azért hívsz bennünket ide, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy előtted állhatunk meg mindazokkal a terhekkel, amelyek életünket nyomják. Hogy előtted rakhatjuk le a mulasztásokból, vétkekből és bűnökből álló nagy csomagot, amely bennünket és másokat is nyomasztanak. De köszönjük, hogy te vársz bennünket. Köszönjük, hogy te késedelmes vagy a harakra, de kész a kegyelemre. Ennek a bizalmában és reménységében jöttünk most, és kérünk téged, Urunk, hogy tisztítsd meg a lelkünket, és tégy méltóvá bennünket a te meghívásodra. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvaló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, mondjátok, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljátok, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, testvéreim, járuljunk a szent asztalhoz a megszokott rendszerint, jobbról kezdve a sort, majd baloldalon befejezve, az úrvacsoroztás alatt pedig a 441. dicséretünket énekeljük, majd a folytassuk a 442-kel, és így tovább. 441. dicséretünk így kezdődik, kegyes Jézus, én imádságomra, hajtsd föl én kiáltásomra. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk azonban, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálás szívvel köszönjük meg neked a te vendégségedbe hívó szavadat. Köszönjük, hogy elfogadtál bennünket úgy, ahogyan vagyunk, és hogy kegyelmedben részesítettél bennünket. Ebből a megtisztult szívvel szeretnénk tovább menni, a te vezetésedet kérve minden napunkban, hogy megérthessük a te szavadat, életünkre vonatkozó legsajátosabb üzenetedet, hogy annak értelmében, annak szellemében és annak gyakorlatában folytathassuk az életünket. Urunk, kérünk, hogy segíts meg ezen az úton bennünket, vigyél tovább bennünket, és utána újból és újból, időről és időre gyűjtse össze bennünket. Uram, azonban úgy is imádkozunk hozzád, mint a vigasztalás Istenéhez. Te vagy az, aki pontosan tudod életnek és halálnak mértékét és jelentését. És pontosan tudod, hogy amikor mi megtörtek vagyunk, akkor te mellénk állsz. Így imádkozunk hozzád most a gyászolókért, a megtört szívűekért, a sírókért, a szomorúakért, akik benned érthetik meg a helyzetüket, és a te kegyelmedből vehetik a vigasztalást is. Uram, vedd őket körül szereteteddel. Ugyanúgy, ahogy a betegeket is, akik most erősítésre és bátorításra szorulnak. Legyél ott mellettük mindenkor, a fájdalmak óráján is. És te legyél velünk, ebben a gyülekezettel, te legyél velünk a felkészülésünkben, te legyél a tágabb közösséggel, ebből a társadalommal, a mi országunkkal, annak vezetőivel, hogy egy igazságos és közösséges testvéri együttesben élhessünk. Urunk, a te vezetésedet kérjük minden napunkban, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig mondjuk el együtt az Úr imádságát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Elfoglalva a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket.
De testvérek, a hirdetések az első felét mondom. A mai ifjúsági óra a Dávid ifjút meg lesz tartva, a Vitéfi elmarad, mivel ifjúsági hétvégén vannak a tagjai. A konfirmációk azok a jövő héten meg lesznek tartva, és fontos is, hogy jöjjenek, mert most már ugye a finisbe vagyunk a nagycsoportosokkal. Énekkar hétfőn meg lesz tartva a nyugdíjas biblia óra és az összes többi óra. El szeretném mondani, viszont péntek estétől el fogunk menni azokkal a konfirmandus gyerekekkel, 12-en vannak, akik az idén konfirmálnak egy hétvégére, és vasárnap ebéd után jövünk vissza. Reménység szerint úgy látom, hogy mindenki el fog jönni, és szükséges is, hogy mindenki jöjjön el. Utána még teljes két nap van, hogy lehet tanulni a továbbiakban is. Tehát vasárnap ebéd után jövünk vissza, és utána már a következő hétvégén már a konfirmáció lesz. Ennek van egy olyan oldala, hogy azért van egy kicsit korábban, egy örvendetes
esemény, hogy Viola nevelte föl ezeket a gyerekeket, szeretné ő is a konfirmációjukon részt venni, de utána már nagyon sürgetni fog az idő, tehát így egyeztünk meg. Hirdetem a következőt, az elmúlt héten kísértük ki utolsó útjára Kovács Gyula atyánk fiát, 77 éves korában. A Rabatalnál a vigasztalás igéit az 1 Korintus 15-20 alapján hirdettük, Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Hirdetem azt, hogy végső búcsút vettünk Kocsis Ferenc testvérünktől 76 éves korában. A feltámadás igényét a 104. Zsoltár alapján hirdettük. Elfordítod orcádat, megremegnek, elveszed lelküket, kimúlnak, sporrá lesznek újra, kibocsátod lelkedet, megújulnak, újjáteszed a föld színét. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívűekre, és a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a gyászoló családokat. És akkor Gondnok úrnak átadom a szót.
Kedves testvérek, mint hallottuk már, tegnap és ma a Vitaifi Pilis Maróton tart hétvégét. Gondoljunk rájuk szeretettel, hogy gond nélkül hazaérjenek. És tegnap pedig a cserkészek túráztak a Pilisben. Gratulálunk azoknak, akik elmentek, és hát akik nem mentek, azok meg sajnálhatják. Jó néhány koncert lesz a közeljövőben. Március 18-án pénteken este 6 órakor Fassang László jótékonysági koncertet ad a Szilveszter János Protestáns Gimnázium javára a Deák téri evangélikus templomban. Tehát március 18-án este 6 órakor van plakát a kijáratnál, illetve néhány meghívót is el lehet vinni. Ugyanezen a napon a Vojnovics Huszár Villa Liszt és Költészet című estjét rendezi, Jandó Jenő és Mécs Károly fellépésével este 19:30-kor. Tehát aki a koncerten részt vesz a Deák téri templomba, az még átérhet a siet egy kicsit. Következő nap március 15-én délután 5 órakor lesz tavaszi női délután, amire hívjuk a gyülekezet érdeklő taglait és ismerőseit is. Erika? Jó, akkor nincs, aki most hirdetne, pedig neki kellett volna, de ha bárki más ebből a körből szeretne, az elmondhatja. Hát egyelőre még van 2 hét, tehát arra készüljünk. Március 22-én lesz tavasszal a Budapoki Esték sorozat idei első alkalma, és itt Mikia Luzsányi Mónika lesz a vendégünk, a könyv missziója a családba mottóval, talán többen is olvasták az ő könyveit. Erre az alkalomra is hívhatjuk a gyülekezetünkben még nem tartozó ismerősöket, vendégeket, barátokat. Előre jelezzük, hogy március 25-én pénteken lesz az úgynevezett kanonika vizitáció rendkívüli presbiteri gyűlés keretébe, előre láthatólag Esperes úr és az egyházmegyei gondnok is eljön rá. A hírlevélről már többet beszéltünk, a Halacska óvodára pedig megint szeretném fölhívni a figyelmet, hogy tessék jelentkezni, mert már most is elég sokan vannak, nehogy valaki gyülekezeti tag vagy gyülekezethez közel álló személy kimaradjon, lassan ebben is döntést kell hoznunk. És hát látjuk a plakátokat az adóbevallásról, ez ránk is érvényes, hogy egyrészt az 1%-unkat adjuk oda az egyháznak és a gyülekezeti alapítványnak, másrészt pedig, hogy aki nem adja oda senkinek, aznak is mondjuk, hogy hát ez egy jó társaság, adjad ide, inkább ide nincsen, hogy elmenjen egy megfoghatatlan célra. A kórus továbbra is várja az érdeklődőket. És a mai nap az Biblia vasárnap a egyházunkban, tehát a mai perselypénz az a Biblia társulat számára megy, illetve a Biblia terjesztésének az ügyét szolgálja, gondoljunk erre is. Köszönöm szépen!
Befejezésül és az áldás vételére készülve énekeljük a 371. dicséretünk mind a 7 verszakát szép lendületesen. A dicséretünk így kezdődik, Jézus Krisztus egy mesterünk. Thank you. az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség, szép vasárnapot!